Szent István Rádió. A jó hír hangja.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ferenc pápa Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával ellátott részvédtáviratban fejezte ki együttérzését a gyászolóknak és a sebesülteknek a kocsoni diszkó tragédia áldozataiért. Vasárnap hajnalban tűz ütött ki az észak-macedóniai kocsoni diszkójában, melynek következtében 59-en életüket vesztették, míg 150 sérültet kórházakban ápolnak. A Szentatya vasárnap délben kelt távirata Kiró Sztojanov szkopjei püspökhöz fordul, és az ő közvetítését kéri az áldozatok családjai és a sérültek felé. A távirat szövege a következő. A kocsoni diszkóban kitört drámai tűzvész után, amely egész Észak-Macedóniában nagy aggodalmat keltett, a Szentatya arra kéri Kiró Sztojanov szkopjei püspököt, hogy tolmácsolja mélységes fájdalmát az ömmel fiatal elhunytak hozzátartozóinak, továbbá jelezze lelki közelségét a károsultaknak. A Szentatya imájában megemlékezik mindazokról, akik életüket vesztették, és miközben mennyei vigaszt kér azok számára, akik egy ilyen súlyos megpróbáltatás következményei miatt szenvednek, apostoli áldását küldi mindenkinek. Az észak-macedóniai kocsoni városában vasárnapra virradóan történt tűzeset sérültjei közül két embert ápolnak az Észak-Pesti Centrum Kórház Honvéd Kórházban. Mindketten égési sérüléseket és füstmérgezést szenvedtek, közölte az intézmény a távirat irodával. Magyarország 19 beteg átvételének lehetőségét ajánlotta fel, amely alapján hétfőn hajnalban érkezett két beteg az Észak-Pesti Centrum Kórház Honvéd Kórházba, írták. A magyar kormány 4,6 millió euróval fog támogatni keresztény társadalmi missziókat, humanitárius programokat egy szír ortodox iskolának és hitéleti központnak a felépítését Szíriában. Jelentette be a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára Brüsszelben. A Szíriai és a régió jövőjének támogatására összehívott 9. adományozói konferenciát megelőzően a távirat irodának nyilatkozva Azbej Trisztán közölte. A konferencián Magyarország nevében bejelenti továbbá, hogy a magyar kormány a felsorolt támogatások mellett segíteni fogja a szíriai menekültek és migránsok ellátását a Szíriát környező országokban annak reményében, hogy minél előbb visszatérhetnek az országukba. Magyarország kormánya az elmúlt 7 évben a Hungary Helps programon keresztül 28 millió euróval támogatta mind az üldözött keresztényeket, mind a keresztény intézményeken keresztül a szíriai embereket, emelte ki az államtitkár. Brüsszel és az Európai Uniós tagállamok nagy része egy olyan irány mellett döntött, amely tönkre vágja hosszú távra a kontinens gazdaságát és biztonságát egyaránt, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben. A külgazdasági és külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be az EU-s külügyi tanácsülést követő sajtótájékoztatóján, hogy ismételten egy szélsőségesen háború és Ukrajna párti gyűlésen vett részt, ahol sokan elvakultan finanszírozták a háború folytatását, illetve Ukrajna szinte azonnali csatlakozását a közösséghez. Botrányosnak nevezte azt a javaslatot, amelynek alapján az Európai Unió további legalább 20 milliárd eurót fordítana az ukrajnai fegyverszállításokra, és leszögezte, hogy Magyarország ebben nem fog részt venni. Hazánk ugyanis a békében érdekelt, amely most minden korábbinál közelebb van. Végül az időjárásról. Estétől az addig felhős tájakon is egyre több felé kiderül az ég. A záporos csapadék is megszűnik. Az éjszaka második felében már csak nem országszerte derült vagy felhőtlen idő lesz. A kezdetben még több felé élénk, erős északi a szél fokozatosan veszít erejéből. Hajnalban a délkeleti országrészt kivéve már jobbára gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban általában mínusz 7 és mínusz 1 fok között alakul, de a hidegre hajlamos, szélvédett tájakon ennél alacsonyabb értékeket is mérhetünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 5 és 9 fok között alakul. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői adásunk témái. Urunk színe változása, Jézus végtelen szeretetének fénye. Ferenc pápa úrangyala imája. A Szent Atya koncelebrálta vasárnapi szentmisén a kórházi magánkápolnában. Ferenc pápa részvételtávirata a kocsáni diszkó tragédia áldozataiért. A katolikus egyház nagy közös gyűjtése a szentföldi keresztények javára. Guggerotti bíboros levele. Urunk színe változása Jézus végtelen szeretetének fénye. Ferenc pápa úrangyala imája. A vasárnap déli úrangyala imára készített szövegében Ferenc pápa közelségéről biztosította a betegeket, emlékeztetve rá, hogy a megpróbáltatások sem akadályozhatnak meg minket az imában és abban, hogy a remény fénylő jelei Krisztus fényének és békéjének hordozói legyünk. Nagybőt második vasárnapján az evangéliumi szakasz Jézus színeváltozásáról szól. Jézus, miután Péterrel, Jakabbal és Jánossal felment egy hegy tetejére, mély imába merül, miközben ragyogó fény árad belőle. Ezáltal mutatja meg a tanítványoknak, hogy mire rejlik gesztusai mögött, amelyeket közöttük hajt végre. Ez pedig nem más, mint végtelen szeretetének a fénye. Fejtette ki tanításában Ferenc pápa Urunk színe változásának ünnepéről. A pápa azért kívánta megosztani a hívekkel ezeket a gondolatait, mert most ő is a megpróbáltatások idejét éli, és csatlakozik sok beteg fivéréhez és nővéréhez, akik hozzá hasonlóan törékenyek. Bár szervezetünk gyenge, semmi sem akadályozhat meg bennünket abban, hogy szeressünk, hogy imádkozzunk, hogy önmagunkat adjuk másoknak, hogy a remény fénylő jelei legyünk egymásnak a hitben, írta beszédében a Szent Atya, majd így folytatta. Mennyi fény ragyog ebben az értelemben a kórházakban és az egészségügyi intézményekben? Mennyi szerető gondoskodás világítja meg a szobákat, a folyosókat, az orvosi rendelőket, azokat a helyeket, ahol a legszerényebb szolgáltatásokat végzik? Ezért szeretnélek ma arra kérni titeket, hogy csatlakozzatok hozzám, és dicsőítsük az Urat, aki soha nem hagy el bennünket, és aki a fájdalom idején olyan embereket helyez mellénk, akik szeretetének egy sugarát tükrözik. Ferenc pápa mindenkinek megköszönte imáit, és köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik olyan odaadással ápolják őt. Tudja, hogy sok gyermek imádkozik érte, néhányan közülük a közelség jeleként ma eljöttek ide, a Gemelli kórházba. Köszönöm nektek, drága gyermekek! A pápa szeret benneteket, és mindig várja, hogy találkozzon veletek. Fordult hozzájuk ezekkel a szavakkal a Szent Atya. Ferenc pápa nagybőt második vasárnapján is kérte, hogy imádkozzunk továbbra is a háborútól sebzett országok, a meggyötött Ukrajna, Palesztina, Izrael, Libanon, Myanmar, Szudán, a Kongói Demokratikus Köztársaság békéért. A pápa kérte imáinkat az egyházért is, amely arra hivatott, hogy a legutóbbi szinódusi közgyűlésen elfogadott megkülönböztetést konkrét döntésekben valósítsa meg. Köszönetet mondott a szinódusi főtitkárságnak, amely a következő 3 évben elkíséri a helyi egyházakat ebben az elkötelezettségben. Ferenc pápa végül a szizanyához fohászkodott, az úrangyalra elimádkozására írt szövegében. Szűz Mária oltalmazzon bennünket és segítsen minket, hogy ő hozzá hasonlóan mi is Krisztus fényének és békejének hordozói legyünk. Ferenc pápa koncelebrált a vasárnapi szentmisén a kórházi magánkápolnában. A szentszéki sajtóiroda vasárnap este közzétett egy fényképet Ferenc pápáról, amint éppen toló székében ülve a kápolnában az oltár és a tabernákulum előtt imádkozik. Ez az első hivatalosan közölt fotó a Szentatyáról, amely a február 14-i kórházba kerülése óta megjelent róla. Ferenc pápa állapota továbbra is stabil, a légzés és mozgás terápiája folytatódik. A hátulról készült felvételen a Szentatya kerekesszékében ül, fehér albába öltözve lila stólát visel, miután más papokkal együtt koncelebrált a kórházi magánkápolnában és most csendes imádságban szemléli a feszületet. A pápa az utóbbi időben minden nap ide jár imádkozni azután, hogy állapota kissé javult. Ez az első fénykép Ferenc pápáról azóta, hogy február 14-én bekerült a Gemelli kórházba. A vasárnap esti szentszéki sajtójelentés így tájékoztat Ferenc pápa állapotáról. A pápa állapota továbbra is stabil. Ma reggel a beteg szobájához közeli magánkápolnában koncelebrált, azaz együtt misézett más papokkal. Tovább folytatódik az előírt terápia, ezek között a légzési és mozgás terápia. Ma vasárnap nem fogadott látogatókat. A napot imádsággal, pihenéssel és egy kevés munkával töltötte. Holnap sem adnak ki róla orvosi tájékoztatót, csak a szentszék sajtó irodája ad néhány információt az állapotáról. Ferenc pápa közel van a betegekhez, akik olyan törékenyek, mint ő maga. A pápa által elkészített vasárnapi úrangyala imában köszönetet mondott a gyerekeknek imáiért és rajzaikért, és arra emlékeztet, hogy semmi nem tudja megakadályozni, hogy szeressünk és imádkozzunk, éppen ezért tekintsünk azokra, akik mellettünk élnek. Napok óta újságírók és nagyon sokan egyszerű emberek is fényképet kértek Ferenc pápáról. A legutóbbi fotó immár több mint egy hónappal ezelőtt készült, amikor még a Szent Márta házban, a kórházba kerülése előtti reggelen Ferenc pápa fogadta a spanyol Gaudium et Spes alapítvány tagjait. Azóta a kezeli orvosokon és a legközelebbi munkatársain kívül senkinek sem volt lehetősége látni a Szentatyát. Hangja fáradtnak tűnt a március 6-i hangfelvételen, amelyet a Szent Péter téren tartott esti rózsafűzőlalat közvetítettek, amely megáldotta a híveket és köszönetet mondott azoknak, akik imádkoztak érte a betegsége idején. Ma vasárnap reggel az UNICEF-től és Olaszország különböző közösségeiből mintegy 200 gyermek érkezett Rómába, akik a Gemelli klinika előkertjében gyűltek össze, hogy virágot, lufit és jelképes simogatást vigyenek a pápának, miközben állandóan a kórház 10. emeletének ablakaira néztek, abban a reményben, hogy a szél által lengetett függő mögött esetleg valami fehéret látnak mozogni, vagyis a pápát. Egy gesztusát, egy bólintását, egy üdvözlést, netán egy áldást. Ferenc pápa részvét távirata a kocsáni diszkó tragédia áldozataiért. Vasárnap hajnalban tűz ütött ki az észak-macedóniai kocsáni diszkójában, amelynek következtében 59-en életüket vesztették, míg 150 sérültet különféle kórházakban ápolnak. Ferenc pápa Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával ellátott részvét távidatában fejezte ki együttérzését a gyászolóknak és a sebesülteknek. A Szent Atya vasárnap délben kelt távirata, Kíróz Stojanov szkopjei püspökhöz fordul, és az ő közvetítését kéri az áldozatok családjai és a sérültek felé. A távirat szövege. A kocsáni diszkóban kitört drámai tűzvész után, amely egész Észak-Macedóniában nagy aggodalmat keltett, a Szent Atya arra kéri Kíróz Stojanov szkopjei püspököt, hogy tolmácsolja mélységes fájdalmát az önmel fiatal elhunytak hozzátartozóinak, továbbá jelezze lelki közelségét a károsultaknak. A Szent Atya imányában megemlékezik mindazokról, akik életüket vesztették, és miközben mennyei vigaszt kér azok számára, akik egy ilyen súlyos megpróbáltatás következményei miatt szenvednek, apostoli áldását küldi mindenkinek. Pietro Parolin, bíboros államtitkár. Tűzvész egy észak-macedón éjszakai klubban növekedett a halottak száma. Legkevesebb 59 halálos áldozatot követelt az észak-macedóniai Kocsániban történt tűzeset. A Skopjétól mintegy 130 kilométerre keletre fekvő település egyik klubjában tartott koncerten körülbelül 1500 ember vett részt, amikor kitört a tűzvész vasárnap hajnali 3-kor. Jelenleg több mint 150 embert kezelnek kórházban, közülük 18-an válságos állapotban vannak. A lángok egy koncert közben csaptak fel, vélhetőleg pirotechnikai eszközök használata miatt, amikor a tetőszerkezet kezdett el égni, majd teljes egészében a lángok martalékává vált. A helyszínre az összes környékbeli településről érkeztek tűzoltók, akik megfékezték a lángok terjedését. A mentőcsapatokhoz civilek is csatlakoztak, akik autóikkal szállították kórházba a sérülteket. Magyarország 19 sérült ellátását és szállítását vállalta az Észak-Macedón diszkótűzben, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Az első sérültek hétfőn hajnalban érkeztek a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre. A katolikus egyház nagy közös gyűjtése a szentföldi keresztények javára. Claudio Guggerotti bíboros, a keleti egyházak dikasztériumának prefektusa megrázó erejű levéllel fordul a katolikus egyház egészéhez, hogy tudatosítsák a hívek felelősségérzetüket Jézus hazája a Szentföld iránt, ahol ő maga élt, szenvedett, meghalt és föltámadt, így válta meg a világot. A világjárvány után a háborútól sújtott térség egyháza talpra állításának lehetőségét már csak egy nagy közös összefogást tudná biztosítani. Krisztus szeretete sürgessen minket. A világ egyházmegyés püspökeinek címzett levél a jelenlegi törvékeny tűzszünet reményével indít. Kedves püspök testvéreim, idén is azért jelentkezem, hogy a Szentföldről szóljak nektek. Nagy felelősséget érzek, hogy a Szent Atya nevében a világ katolikus püspökeihez forduljak, hogy közvetítsen feléjük az egyház felhívását, válaszul a súlyos szenvedésben élők kiáltására. Mindnyájunk szívét megkönnyebbíti a mostani tűzszünet, jól lehet tudjuk, hogy törékeny, és hogy természeténél fogva önmagában nem lesz elegendő a problémák megoldására és a gyűlölet kioltására azon a területen. De legalább nem lesznek további robbanások, és nem folytatódnak a helyrehozhatatlan gyötrelmek. Eddig ugyanis mindenütt sírást, kétségbeesést, pusztulást láttunk, szól a bíboros levele. Most az a reményünk, hogy a halál okozta győzelem nem marad örök győzelem. Reméljük továbbá, hogy újra láthatjuk a feltámadottat, Urunk Jézust, a mi Urunkat, aki éppen ezen a földön mutatta meg élve szenvedésének sebeit. Guggerotti bíboros úgy érzi, hogy a Szent Atya szavai, amelyeket a szent helyeken élő keresztfényekhez intézett, nem jámbor kívánság, hanem lehetséges remény, és idéz Ferenc pápa tavaly, a közel-kelet katolikusaihoz intézett leveléből. Ti Krisztusban testvérek, akik azokon a helyeken laktok, amelyekről a Szentírás a legtöbbet beszél, egy kis tehetetlen békére szomjazó nyáj vagytok. Köszönöm, hogy ilyenek vagytok. Köszönöm, hogy meg akartok maradni földjeiteken. Köszönöm, hogy mindenek ellenére tudtok imádkozni és szeretni. Ti mag vagytok, amit az Isten szeret, és ahogyan a mag, amelyet látszólag megfojt a föld fölötte, amely beborítja, mindig tudja, hogyan találjon utat fölfelé, a fény felé, hogy gyümölcsöt teremjen és életét adjon. Itt ti sem hagyjátok, hogy elnyeljen benneteket a sötétség, amely körülvesz benneteket, hanem elültetve szent földeteken váljatok a remény csíráivá, mert a hit fénye arra vezet benneteket, hogy tanúságot tegyetek a szeretetről, miközben gyűlöletről beszélnek. A találkozásról, miközben a konfrontáció szembenállás burjánzik, és az egységről, miközben minden az ellentétjébe fordul át. Azonnal eszünkbe jut a kötelességünk, amest a kifejezést félve, de határozottan használom, szól a bíboros, hogy siessünk segíteni az élet újjászületését, amilyen gyorsan csak lehetséges az. Hozzád, püspök testvérem, és mindazokhoz, akiket szolgálatodban éltetsz, szól Isten drámai felhívása, és a bíboros Ezekiel próféta könyvét idézte. Emberfia, életekelnek még ezek a csontok? Így feleltem, Uram Istenem, te tudod. Ekkor így folytatta, jövendőj ezekről a csontokról, így beszélj. Ti kiszáradt csontok, halljátok az Úr szavát. Ezt üzeni az Úr, az Isten ezeknek a csontoknak. Nézzétek, éltető leheletet adok belétek, és ti megelevenedtek. Mindenkinek kezdve a gyerekekkel joga van ahhoz, hogy békében éljen, hogy visszakapja otthonát és iskoláját, hogy együtt játszhasson társaival anélkül, hogy attól kellene félnie, hogy újra meglátja a halál sátáni vigyorát. Számunkra, keresztények számára, a szent helyek különleges értékkel bírnak, mert azok a megtestesülés megtestesülései. A keresztény közösségek a kezdetétől fogva őrzik őket, hagyományai sokféleségében, és a kusztódia ferences testvérei évszázadokon át csodálatra méltó hűséggel gondozták őket. Nagy lelkipásztori értékkel bíró kezdeményezések bontakoztak ki ezeken a helyeken. Plébániák, iskolák, kórházak, idősek otthonai, segélyközpontok a migránsok kitelepítettek és menekültek számára. Pontosan azért, hogy mindezeket támogassa, 6. Pál pápa bevezette a szent helyekét szóló kollektát, vagyis gyűjtést, amelyet azóta minden évben nagypénteken vagy más helyileg meghatározott időpontban ismételnek meg. Idén a gyűjtés nélkülözhetetlen erőforrásra válik. A világjárvány, az zarándoklatok és mellette különösen a keresztények által létrehozott kisebb tevékenységek szinte teljes megszűnése után sokan kényszerültek számüzetésbe. Ha meg akarjuk erősíteni a Szentföldet és élő kapcsolatot akarunk biztosítani a szent helyekkel, támogatnunk kell azokat a keresztény közösségeket, amelyek a maguk sokszínűségében, a mi nevünkben is örök dicséretüket ajánlják fel a velünk élő Istennek. Ehhez azonban feltétlenül szükség van az önök közösségeinek nagylelkű adományaira. Azt szeretném, kedves püspök testvérek, szól a bíboros felhívása, hogy a pusztulás és a halál képeire emlékezve, amelyek az új kávária idején állandóan a szemetek előtt lebegnek, tegyétek magatokat meggyőző apostolokká ebben az elkötelezettségben. A Szentföld, a szent helyek, Isten szent népe a ti családotok, mert mindannyiunk öröksége. Kérem, tegyétek a gyűjtés elsőrendi lelkipásztori feladattá. Ennek az értékes jelenlétünknek a fennmaradása forog kockán, amely egészen Jézus idejéig nyúlik vissza. Biztos vagyok benne, hogy lelkesedésetek és szeretetteljes gondoskodásotok átragad a rátok bízott közösségekre. Kérem, kerüljétek el, hogy egyházaink ugyanarra a célra párhuzamos gyűjtéseket szervezzenek, nehogy jótékonyságotok a Péter utódjának, Róma püspökének egyetemes kezdeményezését és hatékonyságát veszélyeztesse. Az általatok gyűjtött összeget az országaitokban működő szentföldi biztosok közvetlenül egy dikasztériumnak utalják át. Elvárjuk, hogy egyetlen közösség se tekintse ezt a gyűjtési liturgiát, ahogy azt az ókorban nevezték, olyan dolognak, ami nem tartozik rájuk. Végül Guggerotti bíboros levele arra emlékeztet, hogy Ferenc pápa áldását küldi minnyájuknak, Isten nem feledkezik meg, különösen a reménység jubileumi évében azokról, akik az ő gondviselésének tanúivá és békéjének eszközeivé válnak. Keresztényeink azokon a földeken várnak benneteket. Köszönjük és boldog jubileumi zarándoklatot kívánunk! Záró Claudio Guggerotti bíboros, a keleti egyházok dikasztériuma prefektusának levele. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszön és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jesus Christus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai hitvalló című műsorunkban Bámos Néa Csórita hitoktató a Keresztútról és Szent Józsefről beszélget az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Ámen. Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók. A mai műsorban először a keresztút kialakulását és stációit vesszük sorra, hogy hogyan született meg ez az áltatosság, mit üzen számunkra Jézus szenvedésének útja, és hogyan kapcsolódhatunk hozzá a mindennapokban. Ezt követően Szent József életéről beszélgetünk, aki Jézus nevelő apjaként csendben, alázattal és hűséggel teljesítette Isten akaratát. Megvizsgáljuk, milyen üzenetet hordoz számunkra ma is a családok, a munkások és az egyház védőszentjeként. A keresztút, más néven keresztúti ájtatosság vagy Via Crucis, egy olyan imádságos gyakorlat, amely során a hívek Jézus Krisztus szenvedését és halálát elmélkedik végig. Ez az áltatosság különösen nagybőtben és péntekenként a nagybőt péntekein kiemelkedő jelentőségű. Nagypénteken pedig a legfontosabb, de az év bármely szakaszában végezhető. A keresztút kialakulásáról beszéljünk egy kicsit. Tamás, mit tudunk mondani, hogy hogyan alakult ki a keresztút?
A keresztút hagyomány a Szentföldhöz és Jeruzsálemhez kötődik. A korai keresztények már a 4. században zarándokoltak Jeruzsálembe, hogy végigjárják Jézus szenvedésének útját. Az ókori Via Dolorosa fájdalmak útja a jeruzsálemi útvonal, amelyen Jézus a keresztet hordozva elindult Pilátus ítéletétől egészen a Golgotáig. A középkorban, amikor a Szentföldre való eljutás egyre nehezebbé vált, a ferences rend kapott megbízást a keresztény zarándok helyek védelmére, és ők kezdték el Európában is megismertetni a keresztút állomásait. A 14. századtól kezdve templomokban és kolostorokban megjelentek a keresztút képei, szoborcsoportjai, hogy azok is végigjárhassák Jézus útját, akik nem tudtak eljutni Jeruzsálembe.
Köszönöm szépen! Tehát nem mindenki tudott Jeruzsálembe eljutni, és a ferences rendiek szépen kialakították az egész világon ezt a keresztút stációit, felállították, vagy képekben, vagy szobrokban. A bazilikában oldalt lehet látni, például az Egri bazilikában a képeket. Igaz, gyerekek? És igen. Hány stációt ismerünk mi, Tomi?
14-et.
Így van, pontosan. A mai formájában ismert a 14 stációból álló keresztút. A stáció másképpen állomást jelent. A 17. században vált általánossá, amikor a ferencesek a világ különböző részein, templomaikban és kálváriákon, a kálvária szó mit jelent szerintetek? Meséltem az iskolába, hogy például Mezőkövesden, a temetőben mi van felállítva? Kálvária, és az a kálvária, ez tulajdonképpen a keresztút. A mezőkövesi temetőben ilyen stációk vannak végig, és a legvégén, a legmagasabb pontján a temetőnek, ott van a három kereszt, a Krisztus keresztje, és a két latornak a keresztje. Ha majd arra jártok, nézzétek meg. 1731-ben 12. Kelemen pápa hivatalosan engedélyezte és támogatta a keresztút kialakítását a templomokban. A keresztút stációi. A hagyományos keresztút 14 állomásból áll, amelyeket végigjárva a hívek Jézus szenvedésének és halálának eseményeire emlékeznek. Hogyha elmegyünk egy keresztútra, mi is, az iskolából, vagy magatokba, szüleitekkel, akkor a templomban a papbácsi úgy kezdi a keresztutat, hogy van egy előimádkozós rész, és aztán végigjárjuk az állomásokat, a 14 állomást, Jézus keresztútját, és a papbácsi először elmondja az állomásnak a nevét, a címét, és aztán azt mondja, imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Mi pedig hívek, azt válaszoljuk rá. Ákos, mit szoktunk rá válaszolni?
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
Így van. Aztán elmélkedünk, meghallgatjuk az imát, elgondolkozunk egy-egy eseményen, és végén könyörülj rajtunk, Uram, mondja a papbácsi, mi pedig válaszoljuk, hívek, hogy könyörülj rajtunk. Kérlek benneteket, szeretném, ha itt a rádión belül végigmondanánk a kis keresztutunkat. Első állomás, Jézust halálra ítélik. Pilátus, bár nem talált benne bűnt, a nép nyomására halálra ítéli Jézust. Lukács evangéliumában olvashatjuk ezt. Hányszor ítélkezünk mások felett, igazságtalanul? Hányszor félünk kiállni az igazság mellett, ahogyan Pilátus is megfutamodott? Imádkozzunk azokért, akiket igazságtalanul ítélnek meg, és kérjük Istent, hogy mi is mindig irgalmasak legyünk. Könyörülj rajtunk, Uram!
Könyörülj rajtunk!
A második állomás.
Jézus vállára veszi a keresztet. Jézus maga hordozza a keresztet a Golgota felé. Mindannyiunk életében vannak keresztek, amelyeket hordoznunk kell, betegségek, nehézséges csalódások. Merjük elfogadni őket Jézus példájára. Imádkozzunk, hogy legyen erőnk elviselni a mindennapi keresztjeinket.
Könyörülj rajtunk, Uram!
Könyörülj rajtunk! Harmadik állomás. Jézus először elesik a kereszttel. A Szentírásban ez nincs kifejezetten leírva, de a hagyomány szerint Jézus elesik a súlyos teher alatt. Hányszor esünk el mi is a bűn terhe alatt? de ahogy Jézus felállt, mi is mindig felkelhetünk. Imádkozzunk azokért, akik elbuktak a bűnben, hogy merjenek újra felállni és Istenhez fordulni.
Könyörülj rajtunk, Uram!
Könyörülj rajtunk!
Negyedik állomás. Jézus találkozik édesanyjával. Mária ott áll a keresztút mentén, és osztozik fia szenvedésében. A szeretet és az együttérzés példája. Hányszor nézünk tétlenül szeretteink szenvedését? Vajon vigaszt tudunk nyújtani nekik? Imádkozzunk az édesanyákért, akik gyermekeik fájdalmát hordozzák. Könyörülj rajtunk, Uram!
Könyörülj rajtunk!
Ötödik állomás. Cirenei Simon segít Jézusnak vinni a keresztet. A római katonák kényszerítik Simont, hogy segítsen Jézusnak. Mi hajlandók vagyunk segíteni mások keresztjét hordozni? Ön észrevezzük a környezetünkben a szenvedőket? Imádkozzunk, hogy nyitott szívvel forduljunk a rászorulók felé.
Könyörülj rajtunk, Uram!
Könyörülj rajtunk!
Hatodik állomás. Veronika kendőt nyújt Jézusnak. Ez az esemény nincs leírva a Bibliában, de a hagyomány szerint egy asszony letörli Jézus arcát, és a kendőn megmaradt Krisztus arcképe. A legkisebb cselekedet is hatalmas jelentőségű lehet. Vajon mi merünk segíteni másoknak, akár egy kis kedvességgel? Imádkozzunk azokért, akik a legkisebb szolgálatot is szeretettel végzik.
Könyörülj rajtunk, Uram!
Könyörülj rajtunk!
Hetedik állomás. Jézus másodszor esik el a kereszttel. Ez sincs konkrétan leírva a Szentírásban, de a hagyomány szerint Jézus másodszor is összeesik. A bűn és a szenvedés újra és újra a földre sújt minket, de Krisztus példát ad a felállásra. Imádkozzunk azokért, akik küzdenek életük terheivel, hogy új erőt kapjanak. Könyörülj rajtunk, Uram!
Könyörülj rajtunk!
Nyolcadik állomás. Jézus vigasztalja a síró asszonyokat. Jézus figyelmezteti a jeruzsálemi asszonyokat. Jézus szenvedése közepette és másokra gondol. Mi is képesek vagyunk másokat vigasztalni saját nehézségeink ellenére? Imádkozzunk, hogy mindig legyen erőnk mások felé fordulni.
Könyörülj rajtunk, Uram!
Könyörülj rajtunk!
Kilencedik állomás. Jézus harmadszor esik el. Ez a végső kimerültség jele, de Jézus mégis feláll és folytatja útját. Tanuljunk tőle kitartást. Imádkozzunk a reményvesztettekért.
Könyörülj rajtunk, Uram!
Könyörülj rajtunk!
Tizedik állomás. Jézust megfosztják ruháitól. A katonák elosztják Jézus ruháit. A teljes kiszolgáltatottság és megaláztatás pillanata. Vajon mi hogyan viseljük a megaláztatást? Imádkozzunk azokért, akiket megfosztottak méltóságuktól. Könyörülj rajtunk, Uram!
Könyörülj rajtunk!
11. állomás. Jézust a keresztre szegezik. Jézust a katonák a keresztre szegezik. A fájdalom és az áldozat csúcspontja. Vajon milyen áldozatot vagyunk hajlandók hozni? Imádkozzunk a szenvedőkért.
Könyörülj rajtunk, Uram!
Könyörülj rajtunk!
12. állomás. Jézus meghal a kereszten. Jézus utolsó szavai. Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Az igazi szeretet az életét adja másokért. Mi hogyan szeretünk? Imádkozzunk haldoklókért és azokért, akik elvesztették szeretteiket.
Könyörülj rajtunk, Uram!
Könyörülj rajtunk!
13. állomás. Jézust leveszik a kereszttől. A csendes fájdalom és a búcsú pillanata. Imádkozzunk a gyászolókért. Könyörülj rajtunk, Uram!
Könyörülj rajtunk!
14. állomás. Jézust sírba helyezik. A vég? Nem, csak a kezdet. a feltámadás előtti csend. Imádkozzunk a hit kegyelméért, hogy bízni tudjunk a feltámadásban.
Könyörülj rajtunk, Uram!
Könyörülj rajtunk!
Köszönöm szépen, hogy végig elmélkedtük a 14 állomást. Ez egy kicsit ilyen rövidebb, elgondolkoztató, elmélkedő keresztút volt. A keresztút nem csupán egy történelmi esemény felidézése, hanem lelki utazás is, amely segít közelebb kerülni Jézus áldozatához. Ma a modern világban is hordozzuk a saját keresztjeinket, a mindennapi gondokat, a fájdalmakat és a nehézségeket. A keresztút arra hív minket, hogy megtanuljuk vállalni saját terheinket, segíteni másoknak és felismerni Krisztus jelenlétét életünk minden állomásán. A keresztút gyakorlása segít abban is, hogy megtisztítsuk szívünket, bűnbánatot tartsunk, és hálával gondoljunk Krisztus irántunk való szeretetére. Március 19-én ünnepeljük Szent Józsefet, Jézus nevelőapját, Mária jegyesét és az egyház egyik legnagyobb szentjét. Az ő életében Isten terve csendben, alázatban és engedelmességben valósult meg. Bár a Szentírásban kevés szó esik róla, az egyházatyák és a keresztény hagyomány mély tisztelettel tekintenek rá, mint a munkások és a családok védőszentjére. Gondolkozzunk akkor, hogy mire emlékszünk tanulmányaink során, gyerekek, hogy Józsefről mikor volt szó az evangéliumban. Szent József alakja leginkább Máté és Lukács evangéliumában jelenik meg. Ő volt az a férfi, akit Isten kiválasztott arra, hogy a messiás földi gondviselője legyen. Mit jelenthet az, gyerekek, szerintetek, hogy Dávid házából származott? Tamás.
Vagyis királyi vérvonalból jött, amelyek beteljesítette a proféciákat, hogy a megváltó Dávid utódai közül származik.
Így van. Tanultunk Dávid királyról, az ő leszármazottja volt József is. Ügyes vagy, Tamás. Mit jelent az, hogy igaz ember volt?
Aki Máriát nem akarta szégyenbe hozni, amikor megtudta, hogy gyermeket vár. Itt már megmutatkozik bölcsessége és érgalmassága.
Köszönöm szépen. És Isten angyala álmában szólt hozzá. Mikor emlékszünk arra, amikor szólt hozzá Isten angyala? Ki emlékszik, melyikőtök? Mikor szólt hozzá az Isten angyala? Ákos.
Amikor megtudta, hogy Mária gyereket vár.
Így van, pontosan akkor. Ügyes vagy. És engedelmeskedett Isten angyalának, elvette feleségül Máriát, és gondoskodott Jézusról. Szent József életének főbb eseményeit fogjuk még átbeszélni. Az első, az angyali üdvözlet utáni döntése, amiről éppen te beszéltél, Ákos, hogy Mária eljegyzése után kiderült, hogy gyermeket vár. József, aki igaz ember volt, először el akarta bocsátani titokban, de Isten angyala álmában megjelent neki, és elmondta, hogy a gyermek a Szentlélektől fogant. József ekkor teljes bizalommal és engedelmességgel vállalta a szerepét. Aztán volt egy második jelenés. Tamás, légy szíves, mondd el, hogy mikor jelent meg újra neki Gábriel arkangyal.
A második jelenés. József és Mária a népszámlálás miatt Betlehembe mentek, ahol Jézus megszületett. József ott volt a születés pillanatában, gondoskodott a szállásról és védelmezte a gyermeket. Amikor Heródes a gyermek Jézus életére tört, József újra álmában kapott utasítás, hogy meneküljön Egyiptomba. Azonnal útnak indultak, így megmentette Jézus életét.
Így van, köszönöm szépen. Tehát ez volt a második jelenés. Aztán harmadjára is megjelent neki az Isten angyala Gábriel. Ákos, mikor volt ez?
Heródás halála után József visszatért családjával Izraelbe, és Názáretben telepettek le, ahol egyszerű árcként dolgozott. Ezzel példát adott a munka becsületéről, az alázatos életvitelről és a család iránti elkötelezettségről.
Aztán volt még egy esemény, amiről tanultunk. József és Mária törvény szerint Jézus születése után 40 nappal bemutatta a templomba a kisfiát. És Simeon felismerte benne a messiást. Erre emlékeztek, igaz?
Igen. Megfogadta, hogy addig nem hal meg,
így van,
amíg nem láthatja Jézust, nagyon a megváltót.
Jó. Így van, a megváltót, pontosan. És volt még ott egy másik asszony, egy proféta asszony, hogy hívták, emlékeztek-e arra, Tomi?
Anna.
Így van. És ő is pontosan így örült, hogy megláthatta, még éltébe a messiást. Később aztán, amikor Jézus 12 éves volt, a templomban maradt, és 3 napig keresték, még végül megtalálták. Ekkor Jézus így válaszolt, nem tudtátok, hogy atyám dolgaiban kell lennem? Ez volt az utolsó bibliai említés Józsefről. Tehát erre is emlékeztek, hogy Jézus meg a szülei, meg többen felmentek Jeruzsálembe, és 3 napig ott maradt Jézus, mert a szülei már elindultak hazafelé, és keresni kezdték Jézust, és nem találták, és visszamentek a templomba, és ott találták meg. Tehát Szent József jelleme és példája mik voltak? Első, a csend és az engedelmesség. A Bibliában József egyetlen szavát sem jegyezték fel, mégis minden tettével Isten akaratát teljesítette. Engedelmes volt, még ha nem is értett minden teljesen. Második, a felelős és gondoskodó családfő volt. József hűségesen gondoskodott Máriáról és Jézusról. Bármilyen nehéz helyzetben megvédte és ellátta a családját. Mi volt az ő foglalkozása? Ki emlékszik rá? Ákos?
Ács.
Így van, nagyon jó. Ácsként dolgozott. Szerintetek Jézust megtanította az ács munkára? Ákos?
Igen.
Így van. Mondd el, légy szíves, hogy hogyan tanította őt.
A fizikai munka értékét mutatja be nekünk, és hogy Isten a hétköznapi életében is jelen van.
Köszönöm szépen. József többször is kapott útmutatást álomban, és minden esetben készségesen és azonnal engedelmeskedett. Szeretnélek most megkérni benneteket, hogy énekeljük el, van egy szép énekünk, Szent Józsefről, amit már megismertünk. Az a címe, hogy Nagy Szent József Dávid sarja.
Nagy Szent József Dávid sarja, a szent szűz meggyámula, mintha volná Jézus atya, úgy köszöntött Mária, tégedet a szent családnak, Isten adott gyámolul, minket is véd párfogásba, gyöngeségünk rászorul. Mikor láttad, hogy mélyébe fogan tiszta szűz a rád, mert a titkot nem ismerted, gyötrő kétség szállt le rád. Ám te lelked földeríté, az angyalnak egy szava, légy erőm te, hogyha lelkem kétséget közt ingana. Szent családnak szent körében folytak élted napjaid, karjaid közt szűntek is meg szíved dobbanásaid. Úr Jézussal, Máriával állj mellettem, sárt foly, mikor éltem végső napján, elhív az örök bíró.
Köszönöm szépen, az énekben is benne volt, hogy ő volt a patrónus, a gyámola a szent szűznek, és élete végén emlékeztek, beszéltünk róla, hogy Jézus és Mária fogta az ő kezét, és úgy halt meg. Március 19-én az egyház ezen a napon ünnepli Jézus nevelőapját, a családok és a munkások védelmezőjét. Május 1-e pedig munkás Szent József napja, 12. Pius pápa, 1955-ben vezette be ezt az ünnepet, hogy Szent Józsefet a dolgozók példaképévé tegye. Később, 13. Leó pápa pedig 1889-ben nyilvánította az egyház védőszentjévé. Tehát Szent József példája a mai világban is nagyon fontos, ő a családok védelmezője, imádkozhatunk hozzá, hogy segítse a mi családunkat is, egységben és szeretetben. A munkások patrónusa is, segítségül hívhatják őt a dolgozók, hogy tisztességes munkájuk legyen. és a csendes szolgálat példaképe is Szent József. Megmutatja, hogy nem kell híresnek lenni ahhoz, hogy nagy dolgokat vigyünk véghez. Szent József alázatos, mégis hatalmas példaképe annak, hogyan kell Isten akaratát csendben és hűségesen teljesíteni. Szent Józsefhez akkor is szoktunk imádkozni, amikor a jó halál kegyelmét kérjük. Sokszor imádkozunk katolikus körökben úgy, esténként, hogy nyugodalmas jó éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten. Mit jelent szerintetek a jó halál, Tamás?
Hogy úgy halljunk meg, hogy nem érezzük például, hogy alszunk, és nem úgy, hogy elüt valami minket, vagy ha nagyon ritkás, vagy lelőnek.
Így van, vagy balesetet szenvedünk, nagyon jól mondtad. Ákos, te neked mi jut róla eszedbe, hogy jó halál?
Hogy nem akasztanak fel, nem feszítenek keresztre, mint Jézust, vagy nem fejeznek le egy karddal.
Igen, pontosan. Létezik szerintetek egyáltalán jó halál? Azt mondtátok, hogy igen, Tomi, nagyon szépen mondtad, nem szenvedünk balesetet, hanem például elszenderülünk, mint Szent József is elszenderült. A földi életben legyünk például a kegyelmi állapotban. Mit jelent az szerintetek, gyerekek, hogy valaki kegyelmi állapotban fejezte be a földi életét? Ákos.
Hogy a szentségekkel halt meg, mielőtt meghalt gyónt, elment misére. És jó cselekedeteket végzett.
Nagyon jó, és szent áldozásban is részesült. Nagyon ügyes vagy. Tehát nagyon fontos, hogy kérjük, nem baj, hogy most mi életünkben ezt kérjük, mert nem tudjuk, hogy mikor halunk meg, ez nem életkorhoz kötött, és életállapothoz sem, hanem kizárólag a mi életvezetésünkön múlik, és az Isten kapcsolatunkon. Hogy például mi is szeretnénk a kegyelmi állapotban meghalni, szentségek közt, elmenni a mennyországba. Oda törekszünk, oda vágyódunk életünk végén. Van még egy nagyon szép kis imánk Szent Józsefről. Mondjuk el ezt az imát. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
Ima Szent Józsefhez. Ó Szent József, légy házunk ura, kis családunk patrónusa, egyetértés hű szeretet, egyesítse szíveinket. Az ég felé mutas utat, bátorítsd az ellenkattat. Küzdelmünkben légy vezérünk, erényekben példaképünk. Átadjuk a ház kulcsait, oltalmazd és védd lakóit. Zárd ki mindazt, ami káros, ami üdvünkre hátrányos. Engedd be az Isten áldást, minden jóban gyarapodást. Ajánlj minket Jézusodnak, szeplőtelen szűz anyának, hogy családunk kicsi háza, Názáretnek legyen mása. Amen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
Segítsd, Urunk, az édesapákat, adj nekik erős és mély hitet, hogy a Te forrásodból merítve tudjanak mindig fényt, örömet vinni a feleségük és családjuk életében. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató beszélgetett az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet negyedik osztályosaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan itt az éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként Közelkép című portréműsorunk szól, melyben szenvedélybeteg fiatalok mesélnek függőségükről. Ezt követően Szabó Magda Pilátus című regényének 6. részét hallgathatják meg Györgyi Anna színművész előadásában. 1 órakor regionális hírösszefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től mindennapi egészségünk című magazinunkkal jelentkezünk. A mai adásban Jakabné Jakab Katalin, a Cukorbetegek Egri Egyesülete beszél, aki többek között egy új inzulinadagoló eszközt is bemutat. 3:05-kor kezdődő Közélet című műsorunkban a családi imáról beszélgetünk, Rákos Csaba atyával. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak: Berec Renáta, Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kónyaiva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak jó éjszakát kívánunk!
Akkor megjelent mellette Mózes és Illés megdicsőülten, és közelgő haláláról beszélgettek, amelyet Jeruzsálemben kell majd elszenvednie. Olvasom a Lukács evangéliumban. Krisztus élete földszürke lett, alakja lelapult a földhöz. Élete elmosódott, elvegyült a köznappal. Úgy, hogy 30 éven át föl sem tűnt senkinek. Olyan lett, mint a néma pacsirta, amikor a szántáson ül, rögnek nézed. Csak a felszáll, s kijönti dalos lelkét a határa, akkor árulja el magát. De Krisztus nem csak az igénytelen életnek, de a szenvedésnek is alázatába öltözött. Ezt a formát is magára vette, mert ez még szürkébb volt, sőt már feketébe játszott. A szenvedés az emberi életnek legalacsonyabb szintje. Ott a póz magától szerte foszlik, s a világnak legfönségesebb gesztusából is csak a taposott féreg vonala marad. Ott találjuk az embert, aki levetette magáról a világ színpadi gardróbjának utolsó darabját is, és felöltözködött a tehetetlenség mesztelenségébe. Jézus a szenvedő szolgának ezt a formáját öltötte magára. Üdvösségünk, te életedet adtad azokért, akiket szeretsz. Add, hogy hasonló lelkülettel szeressük mi is egymást. Életünk, te, amint a fán meghaltál, leromboltad a kárhozatot és a halált. Engedj veled halnunk, hogy dicsőségben veled támadjunk fel. Üdvözítünk, te kitárt karoddal a keresztfán magadhoz hívtál minden századot, gyűjts dicsőséget országába, Isten szétszórt gyermekeit.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtart tartasz holnapi napodra. Nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.